Egy nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy öröm itt lenni, és külön örülök annak, hogy itt van Szepesi István. Ahogy jött befelé, azt mondta, hogy nem zárkózik el az elől, hogy beszéljen is hozzánk. Szepesi István.
Hát jó reggelt mindenkinek. Mindig jó jönni Budapestre, tényleg. És jó pénteken eljönni reggel, és tudni azt, hogy Istennek van mondani valója hozzánk ma reggel. Péntek reggel. De az a jó, hogy Istennek mindig van mondani valója hozzánk, nem csak péntek reggel, hanem minden időben. És ha megragadjuk ezt az igét, vagy ezt az írást, akkor, és megnyitod, akkor azt fogod észrevenni, hogy Isten szól. Szólt, le lett jegyezve, és szól most is. Hát amikor megolvasom, vagy amikor most elolvasom, akkor abban a pillanatban tud megszólítani engem. És ez egy ámulatos. Nincs még egy ilyen könyv, amely bármikor megnyitod, és személyesen szól hozzád. A kérdés az, hogy van az, hogy megnyitom, és nem szól, vagy nem így érzem, hogy most megszólít engem ez a könyv. Ezen gondolkodtam, hogy Mózesre gondoltam, hogy Mózes második könyvében, a harmadik fejezetben Isten megszólítja Mózest. Képzeljétek el, hogy 80 éves ez az ember. 40 évet élt Egyiptomban, mint Egyiptom hercege, nagy gazdagságban és a legjobb iskolákban járt, aztán pedig elkövetett egy baklövést, egy gyilkosságot, és aztán pedig elmenekült, és 40 évig élt a pusztában ezzel a bűntudattal, de igazából bent a lelkében Egyiptomban élt, ahol az ő népe rabszolgaságban van, a legkeményebb fizikai munkát végezték, vályogot vertek, vagy valami hasonló. Isten megszólítja ezt az embert, és igazából hitte is, meg nem is, hogy Isten szól hozzá. Egy égő csipkebokorban, amely érdekes volt, mert nem akart elégni, csak lángolt, és Isten megszólítja őt, és ez az érdekes, ahogy ő válaszol erre. És aztán pedig elmondja neki Isten, hogy mire választotta ki, hogy mi a feladat. És a feladat az, hogy hozza ki a népét Egyiptomból. Szóval Mózes egyből magára gondol, hogy micsoda, hát onnan menekültem el. 40 éve cipelem ezt a bűntudatot itt a szívembe. Igazából én még Egyiptomban élek, de én egy gyilkos vagyok, aki 40 éve itt vagyok ezzel a bűntudattal, nem tudom földolgozni, emberekkel se beszélek nagyon, itt vagyok ki naponta a birkákkal, az apósomnak a birkáit legeltetem, és jó el vagyok én itt. Nem gondolnám azt, hogy én vagyok az alkalmas ember, és nagyon érdekes ez a beszélgetés Isten és Mózes között, és sokszor lehetünk úgy, csak képzeljük bele a helyzetbe magunkat, hogy Isten szól hozzánk valamilyen módon, és az első kérdésem az, hogy ki vagyok én, hogy egy ilyen Isten megszólít engem, és Mózes is ezt kérdezte, hogy ki vagyok én. Tulajdonképpen a válasz az volt, hogy én veled vagyok. Isten azt mondta, nem érdekes, hogy ki vagy te, én veled vagyok. Mózes érti is, meg nem is, ezért tovább kérdez. Ez egy tipikus kifogás, amikor van egy feladat, ami az erőnk fölött van. Ami abszolút ránézek, és azt mondom, hogy ez képtelenség. És tipikus az, hogy tudod, ez ilyen magamra nézek, és azt mondom, hogy de hát, tudod, 40 éve itt vagyok a pusztába, igazából nem sok minden történt velem, néhány birkát legeltettem, de ez a feladat túl nagy ahhoz, aki én vagyok. És nagyon érdekes ez a párbeszéd tovább. És azt mondja, hogy oké, elmegyek Egyiptomba, de mit fogok mondani? Mit fogok mondani? És erre Isten azt mondja, hogy a vagyok küldött. Mondd azt, hogy a vagyok küldött. Tehát még mindig az az érdekes, hogy Isten még mindig azt mondja, hogy figyelj, nem számít. Én leszek ott veled. És úgy látom, hogy te nem tudod, hogy ki vagyok én. És ez a vagyok küldött, ez azt jelenti, hogy hát ezt fogd meg. Tudod, a vagyok küldött. Azt mondja, bármi vagyok, aminek lenni kell ott abban a helyzetben. Bármi vagyok, értsd már meg, én Isten vagyok. Én teremtettem mindent, én alkottalak, már a fogantatásodtól ismertelek, és én elgondoltam azt, hogy én téged elhívlak erre, 80 év múlva erre a feladatra. Teljesen mindegy, hogy, hogy mi a helyzet veled, én leszek ott. Én leszek ott. És megy még a párbeszéd és a vívódás, és aztán azt mondja Mózes, oké, rendben van, de mit fogok mondani? Vagy nem, a harmadik az, hogy de hát nem fognak hinni nekem. És erre Isten már nagyon kreatív. És azt mondja, hogy na oké, mi van a kezedben? Hát ott van egy bot. Na oké, dobd el. Eldobja, és kígyóvá változott. Tudod. És aztán pedig azt mondja, most fogd meg a farkánál, és megfogta, és újra bot lett. És Mózesnek hitelet. Mózesnek hitelet. És a lényeg az, hogy ez a harmadik pedig arról szólt, hogy amit van, én azt tudom használni. Tehát teljesen mindegy, hogy mit gondolsz magadról, teljesen mindegy, hogy mit gondolsz arról, hogy mi a képességed, mi a tudományod, milyen iskoláid vannak, mekkora bűntudatod van, milyen kisebbségi érzésed van, mennyire leépíted magad, mennyire azt mondod, hogy te nem vagy senki, nem számít. Amit van, én azt fogom használni. És ez olyan, mint a jéghegy, hogy nem tudom, ismeritek ezt a képet, hogy a jéghegy, ahogy van vagy egy nagy jégdarab, ahogy van az óceánban, vagy a vízben, hát általában óceánban van, hogy csak egy nagyon kicsi részt látszik ki belőle, 10%. És a lényeg, a tömeg, az erő, az lent van, az 90%. És körülbelül így tudom elképzelni, hogy tudod, az a 10% azok a képességek, amik mondjuk vannak nekem, tudok olvasni, tudok írni, talán egy-két diplomát be tudok mutatni, ezek a képességeim, a tudásom, de ami alul van, az a jellemem. Aki én vagyok valójában. Nem az, amit tudok tenni, hanem aki valójában vagyok. Titanicot mi süllyesztett el? Az, ami látszott, vagy az, ami alul van? Egy ember, amit ő valójában, az a jelleme. Nem igazából a képessége, hanem a jelleme is. És Isten ezt látta Mózesben, hogy egy hihetetlen jelleme van ennek a fickónak. Ahogy ott a bárányokat terelgette. És amikor Jézus azt mondja János 10:10-ben, hogy a tolvaj az lopni jön, ölni, és én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy bővölködjetek, ez a bővölködő vagy eredményes élet, amely sokkal többet jelent, mint az, hogy gazdagnak lenni, sokkal többet jelent, mint az, hogy vigyorog a szám. A bővölködő élet az egy folyamatosan több hömpölygő, mint amikor forr a víz, és tudod, megy állandóan följebb. Egy olyan életre hívott el minket Isten. De hogyan? És Máté 27:51-ben, amikor Jézus meghalt a kereszten, és tényleg átadta a lelkét az atyának, a kárpit ketté szakadta. A templomban, a szentek szentjében az a hihetetlen vastag kárpit, amire mindig így ráragasztottak valószínű, föntről lefelé ketté szakadt, és ez azt jelentette, hogy az embernek közvetlen bejárása van Istenhez. Hogy az embernek, ennek a földi halandónak teljesen mindegy, hogy milyen parányi képessége van, teljesen mindegy, hogy mit gondol magáról, közvetlen lehet egy kapcsolata Istennel, hitáltal. És ez a bővölködő élet ott van. Ott van. Amikor valaki átlép oda, Isten jelenlétébe van, akkor ez a bővölködő élet csak nyilvánvalóvá válik. Mert Isten betölti az ő erejével, betölti az ő nézőpontjával, egy új azonosságot ad, vedd már le a tekinteted magadról, mert Mózes egyfolytában csak magára nézett, amikor látta a feladatot, azt mondja, hát de én erre nem vagyok képes, béna a lábam, béna a kezem, dadogok, mert dadogos volt, vagy beszédhibás, nem tudom, dadogós inkább, még beszélni se tudok, és te azt mondod, hogy én ezt meg tudom tenni? Igen, igen, lép be. Nyitva van az ajtó. Azt mondja, gyere, lép be. Míg az Ószövetségben, Mózes idejében ez nem tudott úgy megtörténni, de ma már Krisztus után egy új szövetség van, ahol neked, nekem, bárkinek lehet egy közvetlen kapcsolata Istennel, ahol Isten mondja meg az azonosságodat, nem te magad, és azt mondja, hogy te a gyermekem vagy, és az a jellem, amit te vagy, én oda beírok egy új jellemet, azt mondja, hogy a 2. Korintusban mondja, hogy a szívnek a hús tábláira, a lélekbe beírom az új jellemvonásaidat. Hogy tudd, hogy te ki vagy, hogy te a mindenható Istennek az egyszülött gyermeke vagy. hogy újonnan szülött gyermeke vagy, és hogy amikor azt mondja Jézus János 10:10-ben, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, az élet az, hogy belépnek a kárpiton, a kárpit mögé, a szentek szentjébe, belépnek Isten jelenlétébe, és pedig, hogy bővölködő élet legyen, ez pedig azt jelenti, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, ami van, ami senki másnak nincs meg ezen a földön, csak annak, aki hitáltal belép oda. Ez a legámulatosabb dolog, ami egy emberre megtörténhet. És a Mózest megnézzük, hogy hit, aztán ment, aztán Fáraó természetesen nem engedelmeskedett, aztán Isten sújtotta őt 10 csapással, amit ismerünk, filmek is készültek róla, és ha megnézed 2 Mózes 4.31-ben, pedig a népnek hite lett, és azt mondta, hogy hit pedig a nép Istennek, és elindultak Egyiptomból. Tehát, hogy hit született Mózes hite által, és engedelmessége által, és ez az azonosság válságon való túljutás, amikor elfogadta azt, hogy mindegy, hogy én ki vagyok, Isten velem van, akkor mindegy, hogy ez hány milliméter, hány piciny ezred százalék az, ami nekem van, ő azzal a picivel, ő olyan nagy, hogy az mindenre elégséges. Mindenre elégséges. És a bővölködő életnek ez a kulcsa, hogy az az Isten, aki velem van, az mindenre elégséges. Mindenre elégséges. Hiszed ezt? Ne úgy hidd, hogy magadra nézel. Ne úgy hidd, hogy most mi van neked. Lehetséges, hogy úgy ülsz itt, vagy hallgatod ezt a kazettát, hogy még egyetlen egy igeverset nem olvastál el életedbe. Még egyszer nem nyitottad meg a Bibliát. Még egyszer nem gondoltad volna, hogy ez neked szól. Még egyszer nem olvastad úgy a Bibliát, hogyha már olvastad, hogy ez Istennek közvetlen szava, egy szerelmes levele hozzád, amiben azt írja le, hogy mennyire szeret téged, és azt mondja, hogy gyere, légy kapcsolatba velem, hogyha még nem hitted ezt, és nem is gondolkodtál ezen, de azt mondod, hogy van egy parányi dolog, ami talán, akkor csak tudd azt, hogy az, aki mindent teremtett, az, aki mindent létrehozott, az, aki ma ural mindent, minden az ő kezében van, minden hatalmasság az ő kezében van, az mindenre elégséges, és azt a piciny dolgot, ami van neked, ami talán egy remény, talán egy fűszálnyi esély, amit te gondolsz, ha párosítod hittel, az Istenbe való hittel, akkor az mindenre elégséges, és ott lehet, ott van akkor ez a bővölködő élet. Azt mondja Jézus, hogy a tolvaj az lopni jött és ölni. Lopni jött és ölni. Mit lehet ellopni? És mit lehet megölni? Ha már ott volt valami. Ha már ott volt valami, ha nem volt semmi, akkor mit lehetett volna ellopni? Ha nem volt ott élet, akkor mit lehetett volna megölni? Tehát már valami volt nekünk, valami jussunk van. És hogyha megnézed 1 Mózes 3-at, hogy mi az, akkor láthatod, hogy az első emberpárnak minden adatot, minden. Csak a tolvaj eljött, és lopott, és ölt. És eljött Jézus, és azt mondta, hogy életetek lesz, és bővölködni fogtok. Ez a gondolatom így ma reggel, hogy élet és bővölködés. És ez a bővölködés ez az életünk minden területére kiterjed. El tudod képzelni, amikor a tested bővölködik? Mi az, hogy bővölködik? Lehet, hogy gyógyul. El tudod képzelni, hogy amikor a kapcsolataid bővölködnek? Mi az, hogy bővölködnek a kapcsolataim? Az, hogy öröm vele találkozni, alig várom, hogy találkozzak és beszélgessünk, hogy tudod, bármikor fölhívhatom, hogy bármikor fölhív, és öröm együtt lenni, hogy amikor rá gondolok, lehet, hogy nem kell találkoznunk minden nap, lehet, hogy csak havonta egyszer, de abban van egy vágy, egy öröm, egy buzgóság, egy izgatottság. Milyen, amikor bővölködik a házasságom? Hát, azt hiszem, nem kell részletezni, amikor egy házasság bővölködik, akkor nem csak gyerekáldásra gondolok, hanem tudod, úgy öröm vele lenni, öröm együtt lenni. Bővölködik az üzletem? Hát, ezt már könnyebben meg tudjuk fogni, azt hiszem, hogy bővölködik az üzletem. Mi az, ami még így bővölködhet? A kreativitásom, az elmém, a gondolataim bővölködnek? Hát, beszélgess olyan emberekkel, akiknek így Isten így betölti így az elméket, és tudod, így bővölködnek a gondolataik, akkor azt veszed észre, hogy tűz van ott, és tüzet gyújt, és jó vele lenni. Akár egy konferencián, vagy akár egy reggel egy áhítaton, vagy péntek reggel egy, egy eredményes élet, vagy üzlet, keresztény üzletember találkozon. Úgyhogy ez a bővölködés nekünk adva van. Bárkinek. Azt mondja, jöjjetek és vegyétek ingyen. Ingyen. Annyit, amennyit akarsz. Mennyit akarsz bővölködni az életedben? 2%-ot. Az már nagyon jó. Na, ez az, ez az. Az lett volna a gász, azt mondja, nulla. Vagy hogy mínuszba akarsz menni, mert túl sok. 2% nagyon jó. Csak tudod, mit ezt adod a Istennek. És az már wow. És lehet, hogy az a 100% még több is lesz. Majd ő bátorít erre. Amen? Amen.
Milyen könnyű bekorlátozni a lehetőségeinket a saját képességeinkre nézve. A saját ítéletünk, a saját véleményünk által megítélt lehetőségeinkre nézve. Oké? Okay? Ki mondja meg, hogy egy ember mire képes? Ki mondja meg, hogy az életed mennyire lehet nagy? És én mondom meg. A környezetem mondja meg. A kultúrám mondja meg. Ugye, mi magyarok, mi nem visszük sokra. A neveltetésem mondja meg. És ez mind nem igaz. Tehát egyszerűen nem igaz. Az életünk lehetőségeit, és tényleg csak visszhangzom, amit Szepi mondott, Isten hatalma, szeretete és elhívása szabja meg. És az ő által a szabott határ messze a fölött van, amit akár a legsikerorientáltabb ember szabna magának. Ámulatos életet élünk. Egy ámulatos életet élünk, és ahogy Szepi beszélt, a tegnapi óra visszhangzott a fejemben. Jakab levelét tanuljuk éppen, és tudjátok, Jakab levele egy bizonyos szempontból rázós levél. Az új szövetség tanítás világosan és nyilvánvalóan tanítja a hit által való üdvösséget. A rómaiakhoz írt levélben Pál olyan világosan kifejti, hogy az ember hit által üdvözül a cselekedeteitől függetlenül. És aztán Jakab pedig arról beszél, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Azt mondja, hogy nem csak a hit üdvözít, hanem igazából a cselekedetek üdvözítenek. És amiről beszéltünk tegnap az az, hogy a vallásos előfeltevéssel élő ember megijed ettől a mondattól. Mert azt véli visszahallani, hogy tényleg a teljesítményem számít. Úgy értem, Mózesnek igaza volt. Úgy értem, dadogok, megöltem valakit, képtelen vagyok, bajban vagyok, hisz az én tetteim minden mást csinálnak, csak nem üdvözítenek engem. És Jakab nem erről beszél. Jakab arról beszél, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Azt mondja, hogy a valódi hitnek nélkülözhetetlen, vagy inkább úgy mondom, hogy attól elidegeníthetetlen következménye a cselekedet. Pál az üdvösség alapjáról beszél, Jakab pedig az üdvösség bizonyítékáról, illetve megnyilvánulásáról. Ő azt mondja, hogy ha van hited, akkor kell, hogy legyen cselekedet is. Ha van hited, akkor nem képzelhető el, hogy annak a hitnek ne legyenek cselekedetei. Ha nincsenek cselekedetek, az egyetlen egy okból lehet. Hogy nincs hit. Oké, hogy nincs hit. A hit definíciója Zsidók 11:1 szerint a nem látható dolgok létéről való meggyőződés és a reménylet dolgokban való bizalom. A dolgok szó a görögben a valóság szinonimája. A nem látható tényekről, valóságról való meggyőződés. Ez a hit. Oké, mint vállalkozó, ennek a fajta hitnek van-e szerepe az életedben? Hát ne viccelj, lehetetlen enélkül. Ez az, amit a vállalkozó csinál. Tényeket, bizonyítékokat gyűjt, ez alapján leképzi a valóságot, sőt, megjósolja a jövőt bizonyos értelemben, és ez alapján, a jóslat alapján mit csinál? Cselekszik. hogy értem, elkezd felépíteni egy vállalkozást. Elkezd dolgozni egy vállalkozásban, amelyik ma még nem létezik, de a meggyőződése alapján, amely remélhetőleg jó esetben tényeken és a valóságon alapszik, cselekedeteken keresztül létrehozza azt a valóságot. Ugye? Ez a gondolkodásnak egy bizonyos formája. A pillanatnyi, az érzékszerveink által közvetített üzenettől elvonatkoztatott, meggyőződésen, tényeken, logikus, helytálló, kalkuláción, érvelésen alapuló gondolkodás. Az érett ember ezzel él, ugye? Az érett ember ezt a fajta gondolkodást előrébb helyezi, mint a pillanatnyi benyomásait, az empirikus üzeneteket, amik a világban jönnek felé, ugye? Bemegyek a munkahelyemre, és őrület van, ugye? És mit tudom én, az alkalmazottak azzal fogadnak, hogy baj van, két ügyfelet elveszítettünk, tudod, és kilépett a Mari néni, és a Józsi beteg, és itt a határidő, és süllyedünk, ezt nem éljük túl. És a pillanatnyi benyomásod azt mondhatja, hogy baj van. De a meggyőződéseid, amelyekkel eddig éltél, amelyekből tudod, hogy ennél rázósabb helyzetből is kikeveredik az ember, egész egyszerűen elsőbséget élveznek a pillanatnyi élmény és érzelmi nyomással szemben, és higgadsággal, nyugalommal a valóság lényegesebb szempontjaihoz igazodva cselekszel. Ha? Hit. Ugyanilyen hit a keresztény hit is. Az ugyanilyen, talán egy picit egyszerűsít, de a valóság legmeghatározóbb tényezője, ahogy Szepitől hallottuk, az Isten személye. Az, hogy ő velünk van. Az, hogy ő örökbe fogadott minket. Az, hogy ő kicsoda és mivé tett minket. Azt, hogy ő bármink is van, használni tudja és fogja. Az életünkben nem mi vagyunk a nagy kérdés, hanem Isten. Istent viszont hit által tudjuk megragadni. Isten a valóság nem látható része. Az érzékszerveid valószínűleg most ebben a pillanatban semmilyen üzenetet nem küldenek Istenről. Nem érzed, nem tapintod, nem szagolod, nem érinted, nem hallod. Isten, ha bár valóságos, nem ragadható meg másképp, csak az empirikus képességeinktől elvonatkoztatott meggyőződésen alapuló gondolkodással. És ezek a meggyőződések a Bibliából jönnek. A mi gondolkodásmódunk egy nagyon is realista. Mi azt mondjuk, hogy azért hiszünk, mert Isten annyi bizonyítékot adott magáról, hogy egy józanul gondolkodó embernek nem lehet más következtetésre jutni, csak arra, hogy hiszi, hogy Isten van. És hiszi, hogy ő az, akinek a Bibliában kijelentette magát. És hogyha erről szeretnél többet tanulni, akkor a kristálytisztavíz.hu per üzletemberen egy teljes előadás sorozatot találsz erről apologetika néven, amely a józan magyarázat arra, hogy egy értelmes ember milyen alapon lehet meggyőződve arról, hogy Isten van, és hogy ő az, akinek vallja magát. De aztán az, amivel élünk, az egy ilyen meggyőződés. Az hit. Oké? Okay. De ha van egy meggyőződésed a valóságról, amit komolyan veszel, akkor tudsz-e csak meggyőződéssel élni úgy, hogy az a meggyőződés ne eredményezne tetteket? Lehetséges-e ez? Ez nem lehetséges. Jakab nem valami faramuci dologról beszél. Jakab a nyilvánvalót jelenti ki. Ha van hited, úgy értem, tényleg hited, akkor annak tuti, hogy lesznek cselekedetei. És ha nincsenek cselekedetek, öregem, akkor az azért lehet, mert nincs hit sem. Vagy lehet, hogy van hit, De nem az a hit, amit a száddal megvallasz, hanem egyfajta hit, ami ott rejtőzik a szívedben, de valami másról szól. Ezt a példát mondtuk, hogy én bízom Istenben, én bízom, én már, amikor téged pelenkáztak, én hívő voltam. Én bízom Istenben. Haha, én Istennel járok 25 éve. Ugye? És azt mondjuk, hogy wow, atyavilág, ez igen, ez igen. És aztán jön egy válság, és az illető, mint a fejét vesztett tyúk rohangál föl alá, fűhöz, fához kapkodt segítségért, mielőtt Istenhez fordulna. Oké? Okay. Jön egy válság, és annak a nyugalomnak, amit az a hit, amiről beszélt, eredményeznie kéne, nyoma sincs. Oké? Okay. Ha tényleg bízol Istenben, ha tényleg van egy valódi meggyőződésed arról, hogy Isten veled van a bajban, akkor a válság mindössze egy kényelmetlenséget kellene, hogy jelentsen, ugye? Mert azt biztos jelenti, hisz megváltoznak a körülményeim, úgy volt, hogy a hétvégén pihenek, ehelyett dolgozhatok. Tehát nyilván van egy kényelmetlenség a válságban. Most mondtam egy példát. De a nyugalmadat nem lenne szabad megérintenie, hisz ha bízol Istenben, ha ő veled van, ha ő tartja a kezében a körülményeidet, akkor igazi kétségbeesésre nincs ok. Igaz? És hogyha a kétségbeesés mégis ott van, akkor ez nem azt jelenti, hogy valójában nem bízol Istenben? Hogy valójában azt gondolod, hogy nem is olyan biztos, hogy Isten velem van? Ugye te néha velem van, néha meg, mint ahogy most ebben a válságban nyilvánvalóan látszik, megfeledkezik rólam. És igazából az én cselekedetem most is a hitemről tesz bizonyságot, de a hitem valójában egy negatív hit. Oké? Okay? Jakab erről beszél. Talán csak még egy gondolat, és aztán Jakab 4.13-ból szeretnék olvasni, hogy az a cselekedet, ami a hitnek természetes következménye, az nem egy vallásos cselekedet. Ezt olyan fontos érteni. Úgy értem, Sanyi, miért csinálod az üzletember találkozót? Muszáj, mi? Megmondták. A pásztor megmondta, hogy csinálni kell. Ha? Vagy jó, lehet, hogy nem mondta meg, csak biztos van itt egy ilyen elvárás. Ha? Hát utalt rá, hogy a Vilmos mondja. Nem, tudjátok ezt, tehát, hogy úgy csendben elvárjuk a jó tetteket. Ha? Úgy értem, neked mi volt a mai jó tetted, Szepi? És ott van ez az elképzelés, hogy a keresztény engedelmesség az olyan, mint amikor jön egy utasítás, és te fogod az erőforrásaidat, az idődet, energiádat, összeszeded magad, és te végrehajtod azt az utasítást. Dolgozom Istennek, tudod, valami ilyesmi. Megteszem, amit a vallásom megkövetel. És van egy ilyen izzadságszagú, egy ilyen kínkeserves, örömmel végzett szolgálat. Igaz? Van ez a kép. Keresztény lettél? Szegény. Tudod, amúgy sem egyszerű az élet, de most még ezt az igát is a nyakadba vetted. Úgy értem, eddig cipelted a családodat, a munkádat, a barátaidat, és most már Istent is te fogod cipelni? Tudod, szegény. És van egy ilyen kép erről, ugye? Ez az engedelmes. Hányan szeretitek ezt a szót, hogy engedelmeskedj? Olvasd a Bibliát, és engedelmeskedj. Ez tetszik nektek? Ilyen békességgel teli, édes, meleg érzés árad szét a szívetekben? Nem, hát a hideg futkos a hátamon. Úgy értem, próbálok lapozni, amikor ilyen helyre jutok, tudod, hogy engedelmeskedj. Miért? Mert van egy rossz képem az egészről. Mert van egy felszínes megítélésem ennek az egész megítélésem erről az egész jelenségről. Az engedelmesség nem más, mint hogy veszem Isten igéjét, veszem az igazságot, és tekintélyt adok neki a lelkemben. veszem az igazságot, és gondolkozom rajta, elmélkedem rajta, imádkozom felőle, hagyom, hogy Isten mutassa meg, hogy pontosan mire gondolt, és amikor megkapom ezt a kijelentést, és ez most nem egy ilyen csodálatos, rendkívüli dolog, ami néhány emberrel megtörténik, hanem mindössze az, hogy a valóságnak egy igaz képét, amely Isten kijelentésén és Isten szellemének a pillanatnyi tanításán alapul, tehát valószínűleg mély, nem az én felszínes véleményem, én azt gondolom, hogy ezt jelenti, és akkor ezzel el van intézve, hanem kialakul egy megalapozott meggyőződés a lelkemben arról, ami ténylegesen van. És aztán ennek a meggyőződésnek tekintélyt adok. Azt mondom, hogy ez komoly dolog. Ez így van. Ha Isten velem, már pedig velem van, világosan bizonyítja, tízszeres ígérete van rá, százszoros ígérete van rá, akkor kicsoda ellenem? Oké? Okay? És ez nem egy drága, aranyos, vallásos közhely, hanem a valóság. Ezt érted? Ez a valóság. Itt vagyok ebben a kaki helyzetben, minden okom meg lenne pánikba esni, ugye, ha nézem a számokat, ha nézem a pillanatnyi körülményeket, ha nézem az én emberi kapacitásomat, akkor azt mondom, hogy nem mondom, sikítom, hogy baj van, és az egyetlen jó tanácsom nektek, hogy meneküljetek. De nem ez a valóság teljes képe. A valóság teljes képe az, hogy a mindenható teremtő Isten feltétel nélküli elkötelezettséggel velünk van. És mindent a jóra használ az életünkben. És ez valóság. És mit csinálok ennek a valóságnak? Engedelmeskedem neki. Hogyan? Egyszerűen úgy, hogy hagyom hatni. Azaz egyszerűen ráhagyatkozom. Az szerint cselekszem, ami a meggyőződésem. Mi lesz ez a cselekedet, mondjuk egy válságban? A nyugalom. Mit csinálsz, Sanyi? Miből áll az engedelmességed? Abból, hogy nem pánikolok. És hogy nem pánikolsz? Nincs miért pánikolnom. Na, mi az, hogy nincs miért pánikolnod? Öregem, te sorolod a számokat, én meg mutatok az Istenemre. Oké? És az én Istenem nem feledkezett meg rólam, a figyelmét nem kerülték el a számok, és hidd el, nem vesztette el az uralmat. És ha ő velem van, és mindent a javamra használ, és ezt is, akkor áruld el nekem, hogy mi okom a pánikra. Oké? Okay? Mondjad. Győzd meg. Ez az engedelmesség. Szeresd fele barátodat. Engedelmeskedj ennek a parancsnak. Az egyetlen mód, ahogy ennek engedelmeskedni tudok, az az, hogyha szeretem. A kérdés az az, hogy hogy jutok el oda, hogy szeretem. Úgy jutok el oda, hogy veszem Isten igéjét, elmélkedem rajta, imádkozom felőle, hagyom, hogy a részemmé váljon, és azt veszem észre, hogy egy szerető emberré formált ez az ige. Hogy ez a kapcsolat Istennel egy szerető emberré alakított, szép lassan. És igazából nézek a Péterre, nézek a Gyurira, nézek a Szepire, nézek egy emberre, és azt látom, hogy atyavilág, ez az ember Isten fia, lánya. Ez az ember az eljövendő korok egyik uralkodója. Ez az ember többet ér az egész világnál. Az egész világnál. Tudtátok ezt? Az egész világnál. Ezért az emberért Isten meghalt. Úgy értem, Isten, aki engem is szeret, úgy szereti őt, hogy ha senki másért nem kellett volna meghalnia, csak érte, akkor csak érte meghalt volna. Itt van valaki, akiről énekek éneke szól. Itt van valaki, akiről a zsoltárok szólnak. Itt van valaki, akiről az evangéliumok szólnak. Itt van a vak Bartimeus. Itt ül. És látom az értéket, és ez egy valóság. És mi történik éppen? Engedelmeskedem Isten parancsának. De ez az engedelmesség egy belülről jövő természetes következménye annak a meggyőződésnek, annak a hitnek, ami az Istennel való járás, az ige komolyan vétele, és az Istennel való gondolkodáson alapszik. Értitek ezt? Ez ámulatosan fontos. És egyszerű. Ez egyszerű. Ez egyszerű. Úgyhogy lássunk egy kis üzleti hitet. Oké. Okay. Jakab 4:16. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Ez jól hangzik. Oké. Okay. Hányan szoktatok kérkedni? Jó, igen. Azt sem tudom, mi az a kérkedés. Ti tudjátok? Mi az, hogy kér? Dicsekedni. Aha, dicsekedni. Milyenek a lényege? Dicsekedni. Igen, egyetértünk. Dicsekvés, kérkedés. Milyenek a lényege? Te mi van mögötte?
Kivagyiság.
Kivagyiság van mögött? Hogy? Magad fényezése.
Olyan dolgot vállalok föl, ami nem az enyém.
Olyan dolgot vállalok föl, ami nem az enyém. Oké, a kérkedés lényege a valósághoz való helytelen viszonyban van. Oké? A kérkedés az, hogy tekintélyt jelentek ki valami fölött, ami fölött nincs tekintélyem. Ezt érted? Ez a kérkedés. Hé, öreg, én ezt elintézem. Van adósságod? 3 nap elintézem. Nem tudod elintézni. Nincs rajta hatalmad. Nem tartozik a te befolyásod köre alá. Valami olyasmiről teszel tekintély alapú kijelentést, ami fölött nincs tekintélyed. Ez a kérkedés lényege. Oké, aztán a jellemhibák, amik mögötte vannak, ami miatt esetleg szeretek kérkedni, ez egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy amikor olyasmiről teszek kijelentést, amit Isten nem tett az én befolyásom alá, az kérkedés. És azt mondja, hogy ezt elbizakodottságban teszem. Azt gondolom, hogy nagyobb hatalmam van, mint amekkora tényleg van. Elbizakodom. És ebben az elbizakodottságban úgy kommunikálok, minthogyha ez a hatalmam meg lenne. Ez a kérkedés. Minket vállalkozókat érinthet ez a probléma? Hű. Hát ebben, hát erre vagyunk ítélve. Hát ez valamilyen szinten a vállalkozást a természeténél fogva erről szól, nem? Ugye számba veszem a tényeket, kialakítom a valóságnak egy reális képét, logikus, értelmes következtetéseket vonok le, ezzel megjóslom a jövőt, és aztán tervet készítek ennek a jövőnek az elérésére, és elkezdek cselekedni a tervem alapján, igaz? Ezt jelenti vállalkozni. Hát ez tele van kérkedés, tele lehet kérkedéssel. Úgy értem, ott van minden egyes pontján a lehetőség, hogy egy olyan... Nem tehetem azt, hogy hát én nem, nekem nincs véleményem. Ó, holnap azt hoz, amit hoz. Oké, ezt megteheti egy nihilista, megteheti egy fatalista, megteheti valaki, akinek nem kell vezetnie, de mi nem tehetjük meg. Tőlünk azt várják, ez a munkánk, ez a kötelességünk, hogy vezessünk, hogy előre menjünk. De ez a kötelességünk azonnal magával hozza az elbizakodottság és a kérkedés kísértését. Na tessék. Oké. Okay. Mi a megoldás erre? A megoldás ugyanaz, ami a teljes Jakab levelének az üzenete. Jakab levelének az üzenete az érettség. Oké? Okay? Az érettség. Az érettség a valósághoz való helyes, megfelelő viszony. Oké, az érett ember a valóságot a tényei alapján kezeli, annak mértéke, értéke és súlya szerint. Az érett ember a valóságban él. És persze ez azért nem mond túl sokat, mert itt jön a nagy kérdés, hogy oké, mik a valóság tényei, mi a valóság. Mi keresztények tudjuk, hogy Isten az. Az egyetlen mód, ahogy elkerülhetem vállalkozóként az elbizakodottságot és a kérkedést, az az, hogy minden tervembe, minden következtetésembe bevonom Istent. És Isten nem attól lesz része a következtetésemnek, hogy én bevonom, mindössze az én hozzáállásom kerül a helyére azzal, hogy számot vetek azzal, hogy ő része az üzletemnek, a tervemnek és a következtetésemnek. Lássuk, hogy Jakab mit tanít erről, 13. vers. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott ültünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Oké, ez a kérkedés. Azt mondom, hogy elmegyek abba a városba, ott töltök egy esztendőt, kereskedünk, adunk, veszünk, és nyereséget szerzünk. Megjóslom a jövőt. Igazából tudod, én emlékszem, amikor friss hívő voltam, nem értettem, hogy ez miért olyan szörnyű. Hát nem ezt kell csinálni? Hát úgy értem, mi ezzel a baj? Ezt most itt Jakab elítéli, de hogy lehet másképp? Úgy lehet, hogy akkor nem megyünk el abba a városba, nem kereskedünk, nem szerzünk nyereséget, leülünk egy csendes sarokba, és megvárjuk, míg elmúlik az élet. Tessék? Csuhát öltünk, és kolostorba vonulunk. És a vallásos embernek, aki nem érti Istent, ez a megoldása. Ezért vonulnak, oké, most ez így nem igaz, oké, tehát most durván egyszerűsítek, de egyfajta hamis megoldás erre a kihívásra az, hogy visszavonulok az élettől. Hogy azt mondom, hogy akkor nem vállalkozom. Hogy akkor azt mondom, hogy én bizony nem fogok kérkedni, én egy kijelentést nem teszek. Úgy értem, én aztán nem mondom, hogy hova menjünk, mert a végén még kérkedés lesz belőle. Azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. És ez a valóság, ez a realitás. Tehát ugye azt mondtuk, hogy az érett ember a valóságban él. A valóság az az, hogy tényleg nincs hatalmam a holnap felett. A valóság az az, hogy az életem tényleg csak annyi, mint a pára. A sikeres emberek, akiknek hatalma és tekintélye van, sokszor megfeledkeznek arról, hogy semmilyen hatalmuk és tekintélyük nem lenne, ha nem adatott volna fentről. Prédikátor könyve beszél, hogy nem, és mindig elfelejtem a verset, de szabadon idézve, nem az győz, oké, tehát nem azért a gazdagság, aki, a lényeg, hogy nem a képességeiden, nem az ügyességeden, nem az akarásodon múlik, hanem az igazi siker a körülményektől és az időtől függ. Miről beszél ez? Ez arról, hogy öregem, ha nem vagy a megfelelő helyen, a megfelelő időben, ha a lehetőségek ajtaja zárva van, akkor te emberként nem tudod azokat kinyitni. Oké? Bill Gates az internet forradalom egyik győztese, de hogyha a középkorban született volna, akkor lehet, hogy csak egy átlagos hétköznapi földműves lett volna. Oké, most csak mondok valamit. Mert mindaz, amit ő teljesítmény szinten elért az életben, az nyilván abban benne van ő, az ő személyes teljesítménye, és ezt én egyáltalán nem akarom alulbecsülni, ennek nagyon nagy jelentősége lehet, de ugyanakkor függött az időtől és a helytől is. Ezt kell értenünk, hogy az életnek legalább két kategóriája van, három, ugye, az a köre a dolgoknak, ami az én befolyásom alá tartozik, itt van jelentősége a tehetségnek, a tanulásnak, a kitartásnak, az elkötelezettségnek, a tervezésnek, a céltudatosságnak, és mindannak, amiről minden értelmes menedzserképző tanít. Aztán van a valóságnak az a része, amit nem tudok befolyásolni, de el tudom kerülni. Itt van helye a bölcsességnek, itt van helye a felismerésnek, itt van helye annak, hogy meghátrálok azért, hogy aztán később előrébb mehessek. És aztán van a valóságnak egy harmadik része, amit sem elkerülni nem tudok, sem befolyásolni. Teljes egészében ki vagyok neki szolgáltatva. Az idő ilyen például. Az idő kerekét nem tudom se megállítani, se visszaforgatni, se előre tekerni. Más emberek szabad akarata, habár megpróbálunk néha manipulálni, erőszakoskodni, ezzel vétkezünk, de a szabad akarat egy valódi szabad tényező, ami nincs a hatalmad alatt. A szellemi háború, ami körülvesz minket, Jobb élete darabokra tört, mert az ördög rátette a kezét az életére. Isten megengedte ezt, mert Jobot elő akarta léptetni, de amikor az ördög rátette a kezét Jób életére, Jób, aki a korának az egyik szupersztárja volt, minden szempontból, darabokra tört. Van a valóságnak olyan kategóriája, ami messze fölöttünk áll, és aztán végül hadd mondjam Isten akaratát. Oké? Okay? Nagyon sokan Istennel harcolunk az életünkben. Valójában Isten akaratával szemben megyünk, mint ahogy Saul tette, a farizeus, aki megint a maga korának az egyik szupersztárja volt, hogy van buzgóság szempontjából a keresztények üldözője, azaz a zsidó világ azt mondta róla, hogy te vagy az egyik legjobb közülünk, menj el Damaszkuszba, ajánló levelet írunk neked, és járj el ott a nevünkben, üldözd a keresztényeket. Farizeus, a kor vallásos, elismert vezetője, jómódú ember, annak kellett lennie, ha farizeus volt. És aztán a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, Jézus kibillentette a nyergéből, és a következőt kérdezte, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódznod. Lehet, hogy ezt nekem is mondhatná. Lehet, hogy nekem is mondhatná. Sanyi, miért jössz ellenem? Nehéz neked az én akaratommal szemben érvényesülni. Úgyhogy itt a feloldás, és ez az érettség, ugye? Az érettség az az, hogy nem hagyom Istent ki a számításból. Az érettség az az, hogy Istent behozom a számításba. Miért? Mert realista vagyok. Miért? Mert össze tudok adni egyet meg egyet. Mert tudom, hogy én egy ember vagyok, kicsi, védtelen, a magam lehetőségeit és képességeit tekintve annyi vagyok, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Oké? És ne feledjétek Szepi üzenetét. Mózes ezt mondta magáról. Hova akarsz engem küldeni, Isten? Milyen Egyiptomba én szabadítsam ki a népedet? Én annyi vagyok, mint a pára, mint a lehellet, ami látszik egy darabig. Sőt, annál rosszabb, mert a pára legalább semleges, én egy bukás vagyok. Úgy értem, ő nulla, én meg mínusz ezret írok éppen. Hova akarsz engem küldeni? És itt a lényeg, és ez az érettség, hogy nem én vagyok a tényező, nem én vagyok a mércéje az életem sikerének, hanem Isten. Nem mondjam azt, hogy én elmegyek abba a városba, én kereskedek, én nyereséget szerzek, én ezt csinálom, magamra alapozva, a saját erőmből, a saját elképzeléseim alapján, mert ez kérkedés és elbizakodottság, hanem mondjam inkább azt, 15. vers, ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És ez erről szól, hogy igen, én tervezek, de ott van, ha az Úr akarja. És ha az Úr akarja, akkor ezt és azt fogjuk cselekedni. Ha az Úr akarja, akkor élünk, és bizony megtesszük. És ha az Úr velem, Róma 8, kicsoda ellenem. Ha pedig az Úr nem akarja, és itt jön a feloldás a stresszre, itt jön a feloldás a félelemre, itt jön a feloldás a küszködésre, ha az Úr nem akarja, akkor mondd el nekem, hogy én nekem miért kéne akarnom. Azt mondod nekem, hogy menjek Isten akaratával szemben? Erre akarsz bátorítani? Arra akarsz rávenni, hogy az ösztöke ellen rugódzak az életemben? Te nem vagy magadnál. Az élet titka az, hogy Istennel járok. Az életem ereje, kimondhatatlan ereje az, hogy Istennel járok. Az életem egyetlen lehetősége az örömre az, hogy Istennel járok, és az ő akaratát cselekszem. Ami megint, emlékezzetek, az engedelmességgel kezdtük. Nem arról szól, hogy ő ad egy mai utasítást, amit végre kell hajtanod, hanem ez arról szól, hogy én szeretlek téged, fogd a kezemet, és keresztül viszlek egy életen, amit álmodni sem mertél magadnak. A szívedbe teszem az én szívemet, és abból a szívből őszinte egyszerűséggel élhetsz, miközben a szabad akarati döntéseidet folyamatosan megfogod és meg kell hoznod. Az egyetlen vágyam az, hogy Isten akaratában éljek, nem az, hogy Isten akarata ellen menjek. És ha Isten akaratában vagyok, akkor áruld el nekem, hogy ki vagy mi lehet ellenem. Ha Isten küld el engem abban a városba, akkor mondd el nekem, hogy ki vagy mit tudja megakadályozni, hogy ott nyerességet szerezzünk és kereskedjünk egy évig. Ha? Ha meg nem ő küldött, akkor mi a fenének mennék oda? Nem? Nem egyszerűsíti ez le az életet? Mondom fordítva, nem ad ez hihetetlen erőt az élethez? És tudom, a kérdés az az, honnan tudom, hogy mi Isten akarata? Ez csak a szíveden múlik. Hé, Uram! Teljesen béna vagyok, oké? Vak és süket. De te teremtettél engem. Biztos meg tudod nekem mutatni, hogy mi az akaratod. Kérlek, tedd meg! És amíg nem kapok valami világos kijelentést, addig azt fogom csinálni, amit eddig. Oké? Addig, amíg nem adod írásba, addig én megyek, ahogy eddig mentem. És aztán, ha felismerek valamit, akkor azt szerint váltok. És ez teljesen biblikus, ez Filippi 3.16. Felolvasom nektek, és ezzel befejezem. Ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Oké? Én gondolok valamit, de ha abban hibáznék, úgy lehet, hogy nem vagyok Isten tökéletes akaratában, de abban akarok lenni. Úgy állok Isten előtt, hogy Uram, vezess! És innentől Isten felelőssége tényleg az, és ő ezt fel is vállalja, hogy kijelentse nekem a tévedésemet, és vezessen azon az úton, amin ő tényleg vezetni akar. Viszont én nem élhetek bizonytalankodásban, én nem élhetek félelemben, csak azért, mert nem vagyok 1000 és 1%-osan biztos Isten akaratában. Az egyetlen, amit tehetek, az az, hogy az szerint járok, amire jutottam. És ez a következő vers ellenben, amire eljutottunk, 16. vers, az szerint járjunk. Oké? Okay? Az életem magabiztossága abban van, hogy fogom Isten kezét, és azt szerint járok, amire eljutottam. Igen, azt gondolom, hogy nekem azt kell csinálnom, amit épp csinálok. És ha Isten kijelenti, hogy csináljak mást, akkor majd bánunk ezzel, és mást fogok csinálni. De amíg ő nem szól, addig én Isten tökéletes akaratában lévőként megyek előre úgy, minthogyha Isten velem, kicsoda ellenem. Nem ámulatos ez? És ebben erő van, kérkedés nélkül. Ebben erő van, elbizakodottság nélkül. Mert az én kiállásom ereje Istenben van. Én csak egy pára vagyok. Látszom egy darabig, és eltűntem. De nem rólam szól ez az egész. Az életem ereje nem én vagyok, hanem Isten. Jó ez? Szerintem ez nagyon jó. Szerintem ez egyszerű. Szerintem ez igazi. Oké, ez igazi. És ez az érettség egyik megnyilvánulása. Az érettség az, amikor a valóságban élünk. És a valóság igazából egyetlen, ténylegesen meghatározó eleme Isten. Ha ő a helyén van, vele együtt, minden a helyére kerül. Ha ő nincs a helyén, akkor minden hullik szét. Egy férfinak ez egy jó gondolat. Egy férfi csak egy dologra tud egyszerre figyelni. Legalábbis én. Oké? Ha két dologra kell figyelnem, lebénulok. Ugye, tehát nem tudok egyszerre beszélni és sétálni. Feleségem ki van ettől akadva. Tudod, sétálunk, elkezdünk beszélgetni, és én megállok. És ő megy tovább, és aztán rájön, hogy már nem vagyok ott. De ott állok és beszélek. Na, nem megy a kettő együtt.
Még a gyerekek is kezdenik.
Ő még egy, ő mindent tud, igen. Oké. Isten az életem központja. Ő rá figyelek, és ezzel azt a rengeteg apróságot, amivel meghűlnék, azonnal a helyére teszem. Isten, és ő benne minden, egyszerűen ott van a helyén. És ha nincs, az se baj. Majd Isten kijelenti. Ha kiesett a kezemből, majd Isten fölveszi. Ha elszúrtam, Isten a javamra használja. Egyszerűen megtámadhatatlan rendszer, ami Isten ígéretein, az ő általa kijelentett terven és rendszeren alapszik. Ámulatos. Ez a kereszténység. Ha tud valaki ennél jobbat, akár csak ígéretesebbet, mondja el, már csak elvi szinten is meghallgatnám. De szerintem nem fog tudni ilyet mondani. Úgyhogy zárjuk egy imával, és aztán akinek mennie kell, az menjen. Mennyei atyánk, csak köszönjük neked, hogy érett emberekként élhetünk. Köszönjük neked, hogy nem kell kérkedésben és elbizakodottságban élnünk. Hogy nem kell a magunk erejéből élnünk, hanem élhetünk a tiédből. Sőt, nem, hogy élhetünk, ez a parancsod. Úgy értem, Isten azt parancsolja, hogy bővölködjél, hogy életed legyen, és bővölködj. Ámulatos parancs. Megpróbálunk engedelmeskedni. Vésd ezt a szívünkbe, Urunk, ez az imánk, hogy teljes természetességgel, könnyedséggel éljünk ebben a bőségben. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és ez vadonat új neki, ha ez új neked, ha még soha nem mondtál el egyetlen imád sem, ha nem vagy benne biztos, hogy örök életed van, akkor kérlek, tedd meg az első és legfontosabb lépést most. Nagyon egyszerű. Isten az életet ajándékba adja, és az ajándékkal semmi más nem lehet tenni, mint elfogadni. Ennyi a hívő dolga, elfogadni egy ajándékot. És ez az ajándék maga Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt itt volt a Földön, leélt egy tökéletes életet, és mint ilyen meghalt a bűneinkért. Kifizette az adósságunkat, a tiédet is, mindet, a múlt, jelen és jövő bűneit. Semmi egyebet nem kell tenned, mint egyszerű hittel elfogadni ezt. Elfogadlak, Jézus, mint a megváltómat. És hogyha ezt elmondtad a szívedben, akkor tudd, hogy örök életed van. Ennyire egyszerű. Valódi, pillanatnyi hit elég ahhoz, hogy az életed 180 fokos fordulatot vegyen. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, Atyánk. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.